Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Jövő vasárnap, május 18-án 10 órakor a Szent Péter téren Péteri szolgálatának kezdetét jelentő szentmisén fog elnökölni 14. Leó pápa. Fontos tudni, hogy ez egy szimbolikus szertartás. A pápa akkor megkezdi hivatalosan a szolgálatát, amikor elfogadja a bíborosok döntését, hogy pápává választották. Majd május 21-én tartja meg az első szerdai általános audienciáját. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban tárgyalt Jan Szüetung professzorral, a világszinten elismert Pekingi Tsinghua Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének dékánjával, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A nemzetközi kapcsolatok elméletével foglalkozó akadémikussal áttekintették az orosz-ukrán háború lezárásáért indított békekezdeményezéseket. Orbán Viktor kifejtette, Brüsszelben jelenleg azon dolgoznak, hogy az európai országok egyedül is képesek legyenek finanszírozni Ukrajna háborús erőfeszítéseit. Magyarország ezzel szemben az Egyesült Államok béketervének végrehajtását támogatja. Kiutasított Magyarország két diplomáciai fedésben dolgozó ukrán kémet tegnap, mert a kormány nem tűri a folyamatos lejárató akciókat, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Válaszként Kijev arról döntött, két magyar diplomatának 48 órán belül el kell hagyni a Ukrajnát. Előzőleg Szijjártó Péter a közösségi oldalán arra a hírre reagált, amely szerint Kijev két ellenséges magyar kémet leplezett le és vett őrizetbe Kárpátalján. A tárcvezető szerint Ukrajna magyar ellenes propagandát indított, mert Magyarország békét akar. Titkosszolgálati források az Indexnek megerősítették a Telex azon információját, hogy egy tokai radar több Magyarország légterébe belépett drónt észlelt, és azok közül egyet a Magyar Honvédség le is lőtt. Az eszközök Ukrajnából érkezhettek. Az Index cikke szerint a két ország titkosszolgálatai hónapok óta játszmáznak egymással. A lejárató akciókat nem hagyjuk szó nélkül, Magyarország megvédi magát, írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő közölte, a magyarok most döntenek Ukrajna uniós tagságáról, ez nem tetszik sem Brüsszelnek, sem Kijevnek, a szükséges lépéseket megtesszük, tette hozzá. Nyugati vezetők bejelentették, hogy Kijevben találkoznak az ukrán elnökkel. Az ukrán fővárosba utazott Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök és Donald Tusk lengyel kormányfő. Közös közleményük szerint megerősítik országaik további támogatását az Oroszország elleni háborúban. A látogatással nyomatékot kívánnak adni a 30 napos tűzszünetre vonatkozó felszólításuknak is. Pakisztán bejelentette, hogy több rakétát lőttek ki indiai célpontokra megtorlásként, miután India három pakisztáni légitámaszpont ellen intézett légicsapást. A két atomhatalom közötti konfliktus szerdán eszkalálódott, eddig közel 50 halálos áldozat lehet. India egyes területein arra utasították a lakosságot, hogy maradjanak otthon. Itthon véget ért a 18. Szakmasztár Fesztivál a Budapest Kongresszusi Központban. A szakképzési rendszer az elmúlt években nem csak szerkezetében, hanem tartalmában és módszertanában is jelentősen megújult, mondta el a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár. Varga Bajusz Veronika kiemelte, a kormány arra törekedett, hogy a fiatalok számára vonzó szakmai fejlődést biztosító környezetet alakítson ki. A madarak és fák napját ünnepeljük ma. Az Agrárminisztérium kiemelte, a kormányzati intézkedéseknek, a szakmai programoknak és a lakossági összefogásoknak köszönhetően az elmúlt években számos eredmény született. Több veszélyeztetett madárfaj állománya is stabilizálódott vagy nőtt, vagy például a globális folyamatokkal ellentétben hazánkban a negatív erdőtelepítési tendencia megfordult, 2019 óta több mint 184 millió fát ültettek el az állami erdészeti társaságok és a magánerdőgazdálkodók. A természetvédelem további megerősítésére 42 milliárd forint uniós támogatásból 60 projekt indul. Gál Tibor egri borász vehette át idén a Borászok Borásza díjat, tegnap este Budapesten a Súlyog Tamás köztársasági elnök fővédnöksége mellett rendezett díjátadó gálán. Idén 19. alkalommal adták át az elismerést. Rókusfalvi Pál kormánybiztos szerint a bor elsősorban kultúrát és nem alkoholt jelent, úgy véli, a magyar bor túlélésének záloga a kulturált borfogyasztás népszerűsítése. Végül az időjárásról: frontális felhőzet vonul át az országon északkeletről dél-délnyugat felé haladva, mögötte majd észak felől gyorsan csökken a felhőzet, legtovább délnyugaton marad felhős az ég. A Dunától keletre elszórtan, a Dunántúlon csak helyenként várható eső, zápor, az északkeleti északi szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 6-7, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsi Kivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Megjelent az új ember május 11-i száma, a Tartalomból. A kapcsolatunk Krisztussal közvetlen és azonnali. Római cím templomában mutatott be szentmisét Erdő Péter bíboros prímás. Meghívásunk az életszentségre szól. Mindszenti zarándoklat és szentmise a budapesti Szent István Bazilikában. Személyes és szakmai fejlődés a közösségben. Látogatás az Opus Dei lánykollégiumában. Ferenc pápa társadalmi tanítása és a szociális kérdés argentin tapasztalata. Beszélgetés Gárdonyi Máté egyháztörténésszel. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 2 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Dr. Pankucsi Márta jogász, szociológussal beszélgetek, beszélgetésünk témája pedig Változtasd meg az életed. Apropóját az adja találkozásunknak, hogy a közelmúltban egy ilyen című előadást tartott Ön a mentakörön belül. Először is, mit tudhatunk a mentakörről?
A mentakör egy olyan kezdeményezés, aminek az a célja, hogy tegyük jobbá az életünket. Ez egy ilyen nagyon egyszerű cél, de azt hiszem, hogy szinte minden ember számára fontos, hogy az életének a minősége, a közérzete jobbá váljon, vagy akinek éppen aktuálisan jó, az meg tudja ezt őrizni. És amikor az emberek erről gondolkodnak, hogy hogyan is tehetnék jobbá az életüket, akkor rendszerint arra gondolnak, hogy az anyagi körülményeiken kellene változtatni, például, hogyha egy öttalálatosuk lenne a lottón, akkor az biztos sokat segítene, vagy magasabb pozícióba kerülnének, több fizetésük lenne, tehát az anyagiakra gondolnak. A másik pedig, azt hiszem nagyon gyakori, hogy arra gondolunk, hogy a körülöttünk lévő emberek, hogyha egy kicsit megértőbbek lennének, hogyha elnézőbb lenne a főnökünk, ha szófogadóbb lenne a gyerekünk, ha segítőkészebb lenne a párunk, akkor úgy gondoljuk, hogy rögtön jobb lenne az életünk. Nos, mi néhányan a barátaimmal úgy gondoltuk, hogy a saját életünket nem csak ilyen módon tehetjük jobbá, hanem sokszor az is segít, hogyha a mentalitásunkon, a nézőpontunkon, a beállítódásunkon változtatunk. Egészen konkrétan azt tapasztaljuk, hogy sokszor az a fajta negatív beállítódás, az a fajta eleve a rosszra számítás, a rossznak a feltételezése is megkeseríti az életünket, ami valljuk be eléggé jellemző a mai világra, és talán itt Magyarországon ránk még inkább. Tudom persze, hogy erre jó okunk van, sok-sok negatív tapasztalat, ha tetszik az egész történelmünk, ami rögzítette bennünk ezt a óckodó, inkább a rosszra számító mentalitást, mégis azt gondoljuk, vagy éppen ilyen okok miatt, hogy nagyon fontos lenne, hogyha megpróbálnánk változtatni azon, hogy a körülöttünk lévő emberekhez, egyáltalán a világhoz, és azon belül saját magunkhoz lehet másként is viszonyulni, mint ahogy aktuálisan viszonyulunk, és a mentakör pontosan abból a célból jött létre, hogy ezt próbáljuk segíteni, erre próbáljuk meg felhívni az emberek figyelmét.
Tehát a mentalitásunkon kell változtatni, és ebben segíthet a mentakör?
Igen, maga az elnevezés a menta, persze erre a nagyon kellemes növényre, gyógynövényre utal, hogy mint egy mentaszörp, egy mentateja, mi is szeretnénk ilyen frissítőek lenni, lélekfrissítőek lenni, és hát a mentalitás mellett a mentális egészség az még, ami az érdeklődésünk középpontjában áll. Tulajdonképpen öten hoztuk létre ezt a kört, Karácsonyi Csilla, Szolnoki Beáta, Homovics Dóra, Képes Norbert és én. Ők különböző területeknek a szakemberei, van közöttük tanítványom, tehát aki szociológia szakot végzett, van pedagógus, aztán szociális munkás, mediátor, tehát az élet különböző területein dolgozunk, de mégis olyan kérdésekkel foglalkozunk, olyan emberekkel találkozunk nap mint nap, akár a munkánk során, akár a mindennapi életben, akiknél úgy tapasztaljuk, hogy ezek a gondok előjönnek. És a mentakörön belül három típusú tevékenységet próbálunk megvalósítani, megvalósítani. Az első, hogy ilyen előadásokkal hívjuk föl az emberek figyelmét egy-egy kérdésre. Az első előadásnak az volt a címe, hogy gond, ok. Miért találjuk úgy, hogy az élet túl nehéz? Aztán volt szó a szeretetnek a fontosságáról. Szeretném, hogyha szeretnének, de vajon miért? Illetve ez a Változtasd meg az életet című előadás, amit több helyszínen, könyvtárakban, Erzsébetfürdőben, itt Miskolcon, és hát ahová hívnak bennünket, ott szívesen előadjuk. És alakulnak a mentaklubok, amelyek már kifejezetten egy-egy témára szerveződnek, és nem előadások, hanem tematikus beszélgetések. Működik egy szülőklubunk, ahol a gyermek-szülő kapcsolatról esik leginkább szó, létrejött az egészségklubunk, tehát vannak ilyen típusú kis csoportos tevékenységek, és aztán egyéni szolgáltatásokat is kínálunk. Létrehoztunk egy úgynevezett programot, egy ilyen egyéni szolgáltatásra épülő programot, amit összevontan úgy hívunk, hogy lelki szépségszalon. Azt gondoljuk ugyanis, hogy miközben az emberek a testi szépségükkel, a testi egészségükkel sokat törődnek, divattá vált a fitness szalonokba járás, a testmozgás, sokan járnak, szinte mindenki fodrászhoz, a nők általában kozmetikushoz, és ki tudja, hányféle módja van annak, a ruhák vásárlása, tárgyak beszerzése, amivel próbálunk testileg vonzóbbá válni, mert hogy azt reméljük, hogy ettől szeretetre méltóbbakká válunk. Mi egy kicsit arra szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy ahhoz, hogy a többi ember jobban szeressen bennünket, és mi magunk jobban el tudjuk fogadni önmagunkat, ahhoz a lelki szépségünkkel legalább annyit, sőt, szerintem többet kellene foglalkozni, mint a testi szépségünkkel, külsőnkkel. Ezért gondoltuk, hogy egy ilyen lelki szépségszalonra talán szinte mindenkinek szüksége lenne, ahol a lelki ráncainkat simíthatjuk ki, ahol ahhoz kapunk segítséget, hogy azok a megfáradt, esetleg nem annyira vonzó lelki sajátosságok szépüljenek, amelyek ránk rakódtak. És akkor ennek a lelki szépségszalonnak a keretében indított el Komovics Dóra a Királylány képzőt, ami nem a külsőségekre, hanem megint csak itt a lelki szépségre koncentrál. Karácsonyi Csilla szülőneveldét hirdet, ami arra irányul, hogy a szülőket arra készítse föl, hogy hogyan nevelhetnek boldog felnőtteket, hogy a gyerekeik majd valamikor boldog felnőttek legyenek. Aztán Szolnoki Beáta egy párkapcsolat tartósító módszereket és praktikákat tartalmazó szolgáltatással várja az érdeklődőket. Képes Norbert, ő magyarról magyarra tolmácsol azért, hogy jobban megértsük egymást, tehát egyfajta ilyen mediációs tevékenységet kínál, mert hogy sokszor az emberek nem is abból kerekítenek konfliktust, hogy annyira ellentétes lenne az érdekük, hanem félreértik egymás szavait, félreértjük egymás szavait, és ilyenkor jól jön egy harmadik, aki segít tolmácsolni, hiába magyarul beszélünk, így is félreérthetjük egymást. Én pedig ilyen életreceptekkel várom azokat, akik változtatni szeretnének az életükön, vagy netán olyan helyzetbe kerültek, hogy kénytelenek változtatni az életen. Sajnos nagyon sok ember kerül olyan helyzetbe, amikor nem ő dönt úgy, hogy na most akkor változtatok az életemen, hanem elveszíti a munkahelyét, meghal egy számára fontos személy, megszűnik egy olyan párkapcsolat, ami neki még sokat jelentett. Tehát olyan változások történhetnek az életünkben, amelyek arra kényszerítenek, hogy újra gondoljuk, hogy hogyan is éltünk, milyen életrecepteket használtunk eddig, és általam kínált szépségszalonbeli szolgáltatás, hogy nem mondjam terápia, abban próbál segíteni, hogy együtt rájöjjünk, hogy mi az, amin lehet változtatni, milyen új megközelítési módokkal, ha tetszik, életreceptekkel tudjuk elviselhetővé tenni az ilyen válságokat, tragédiákat az életünkben.
Ezekkel a lehetőségekkel hogyan élhetnek és hol élhetnek az érdeklődők? Mit Miskolcon és környékére fókuszál elsősorban a Mentakör és a Mentaklubok?
Igen, egyelőre itt Miskolcon működik a klub is, a klubjaink is, illetve ez a szolgáltatás is a Miskolci Erzsébet fürdőben, ami most ilyen egészségcentrumként működik, ott vehetők igénybe a szolgáltatásaink, de természetesen szívesen megyünk más helyre is, több településen szerveződőben vannak klubok, illetve érdekes módon Budapestről érkezett már néhány megkeresés, hogy ott is igényelnének ilyen fajta szolgáltatásokat. Nos, tehát ez az élet megváltoztatása, lehetősége, problémaköre így a Mentakörben vetődött föl, de hát ettől azt hiszem, hogy sokkal szélesebb kérdéskör ez.
Nem hagyom én nem engedem, hogy kedvemet elrontsák. Nem hagyom én nem engedem, hogy sírjon a boldogság. Azt rebegik, hogy sűrűsödik a felleg az égen fenn. Nem hagyom én, hogy elszomorítson engem. Nem hagyom én nem engedem, hogy majd csak a rosszat lásd. Bármi se ki, a józan esély, ha hozhat a holnap más. Nem hagyom én, és nem engedem, hogy bízni se próbálj már. Hosszú az út, és annyi vidámság már. Élvezd az életet, élvezd az életet, élvezd az életet, úgyis elszáll. Nem hagyom én nem engedem, hogy győzzön a bosszantás. Gond közepén nem túl sokat ér a kis hitű sóhajtás. Kis kavicsok is kellenek ott, hol épül a boldogság. Nem hagyom én, hogy pont te ne hallgass rám. Élvezd az életet, élvezd az életet, élvezd az életet, úgyis elszáll. Én nem engedem, hogy győzön a bosszantás. Gond közepén nem túl sokat ér a kis hitű sóhajtás. Kis kavicsok is kellenek ott, hol épül a boldogság. Nem hagyom én, hogy pont te ne hallgass rám. Nem hagyom azt, hogy sírjon a boldogság.
Változtasd meg az életed. Amikor elolvastam ezt a címet, bennem egyből felkeltette az érdeklődést, és szerintem így vannak ezzel kedves hallgatóink is. Honnan vette ezt a címet? Mit takar ez a cím? És milyen fontosabb gondolatokra tért ki a közelmúltban tartott előadásában?
Tehát a cím, ez a Változtasd meg az életed, ez tulajdonképpen egy Rilke idézet. Rilke szerint a művészeteknek ez az alapvető feladata, hogy arra biztassanak bennünket, hogy változtassuk meg az életünket. És én azt gondolom, hogy ez tényleg egy elég fontos kihívás a mai életben, egy fontos kérdés, dilemma szerintem majdnem mindegyikünknek az életében, hogy kialakul egyfajta rutin, kialakul egyfajta megszokás, ami szerint élünk. Sokszor úgy gondoljuk, hogy nem is élhetnénk másként, annyira természetesek, annyira magától értetődőek azok a sémák, azok a berögzültségek, amelyek szerint egyenként ki-ki, ahogy élünk. Csak gondoljuk végig a mindennapjainkat, hat. Az egyik ember számára az a természetes, hogy reggel 6-kor csörög az óra, arra ébred, utána félálomban nyúl a cigarettáért, főzi a kávét, kitámolyog, és hát kell egy óra is, amíg összeszedi magát. A másik ember az kipihenten ébred, narancs dzsúszt vagy más frissen facsart gyümölcs italt iszik, és reggeli tornázik, és aztán elindulunk dolgozni. Az egyik ember zsúfolt autóbuszon utazik, a másik a saját kocsiába ül be, és akár a szomszéd utcába lévő munkahelyéig is autóval megy, mert minden üvé autóval megy, vagy van, aki kerékpárra pattan, esetleg gyalog indul el, vagy amiket eszünk, szinte automatizmus, hogy egy hétvégi vasárnapi ebédhez mit veszünk. Az egyik helyen mindig húsleves és rántott hús, és a hagyományos magyar konyha szerinti ételeket, a másik helyen esetleg vegetáriánus ételeket készítenek, a harmadik helyen meg rendelnek egy pizzát, vagy hotdogot, vagy ki tudja miféle ételeket, de a lényeg az, hogy amiben élünk, az szinte rutinszerűen megy tovább, és nem nagyon gondolkodunk el, hogy nem lehetne másként. Csak akkor gondolkodunk el, amikor valami megállít bennünket. Ha mondjuk egy súlyos betegségnek a diagnózisát közlik velünk, akkor elgondolkodunk, hogy jól éltünk így, helyes volt ez, hogy nem kellett volna tényleg többet aludni és kevesebbet rohanni, hogy kevesebb kávét inni, kevesebbet cigarettázni, vagy kinek mi az a saját életére jellemző rutin, amit így megszakít egy-egy ilyen általában negatív esemény. Most én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy ne várjuk meg, amíg ilyen külső kényszerek késztetnek gondolkodásra bennünket, hogy esetleg nem élhetnénk-e másként, hanem nagyon fontos, hogy időnként ettől függetlenül is végig gondoljuk az életünket. Most nem egyszerűen az ilyen káros szokások elhagyása miatt, hanem azért, hogy nehogy véletlenül belesüppedjünk egy olyan a napi kihívásoknak megfelelni akaró, örök lótó, futó, tevő, vevő, igyekvő, törekvő életformába, ami olyan sok emberre jellemző, az a fajta pörgés, aminek esetleg nem is tudjuk az igazi értelmét. Tehát, hogy ebből fontos szerintem, hogy időnként egy kicsit kilépjünk, és végig gondoljuk a saját életünket, hogy vajon nem élhetnénk másként is, hogy vannak más lehetőségek, hogy egyáltalán biztos, hogy az a jó, ahogy élünk, és én azt hiszem, hogy ebben a mai világban, a fogyasztói tömegtársadalomban már az is egy nagy dolog, hogyha az emberek képesek odáig eljutni, hogy ezen eltöprengenek, hiszen az a reklámok, kereskedelmi médiumok által uralt világ, ami állandóan a fogyasztásra, az anyagi javak megszerzésére, habsolására késztet és kényszerít bennünket, plusz azok a minták is, amik akár közvetlenül körülöttünk vannak, azok is abba, mint egy kényszerítik bele az embert, hogy így és csak így lehet élni. És ezért nagyon fontos, hogy esetleg egy-egy művészeti alkotás keltette katarzis, vagy akár reményeim szerint egy-egy ilyen előadás kapcsán az emberek elgondolkodjanak a saját életükön, hogy mit miért csinálnak, és mi az, amin változtatni lenne érdemes. Amin én aggódok, amit én fenyegetőnek találok, hogy esetleg nagyon sok ember úgy éri végig az életét, hogy mindig ezekhez a külső manipulációkhoz alkalmazkodik, és közben elfelejti megélni a saját valódi életét, végig sem gondolja, hogy ő mire hivatott, hogy mi lenne a dolga a világban, hogy mi lenne az, amitől az ő élete több lenne, mint egyfajta biológiai létezés, egyfajta vegetáció, egyfajta anyagi létfeltételek megteremtése, sárga csekkek befizetése, és más más hasonló mindennapi célokért való küzdelem. Tudom, hogy nagyon sok embernek ez tényleg annyira nehéz probléma, hogy ez egy egész életet igényel, de tudom, hogy nagyon sok ember meg messze túl van azon az anyagi szinten, hogy kényszer számára ez a csak az anyagiakkal való foglalkozás, és mégis nagyon sokan ezen a szinten rekednek meg, és azt gondolom, hogy még akik nehéz anyagi körülmények között élnek, azoknak is mindig, minden helyzetben van lehetőségük arra, hogy egy kicsit mássá, jobbá, emelkedettebbé tegyék az életüket.
Szerintem sokakban felkeltjük az érdeklődést, hogy változtassuk meg az életünket, na de hogyan? Hívő emberek hallgatják elsősorban beszélgetésünket, és mindketten hívő emberek vagyunk. Milyen receptet tudnánk ezzel kapcsolatosan adni hallgatóink számára? A hívő ember hogyan változtathatja meg az életét természetesen jó irányba.
Így van. A hívő emberek számára van egy nagyon nagy kapaszkodó, egy nagyon nagy erőforrás, hiszen a keresztény vallás tanítása szerint mindannyian alkalmasak vagyunk az életünk jobbátételére, annak a magasabb rendű, ha tetszik, örök életnek a már földi, evilági elkezdésére, amire igaziból rendeltetve vagyunk, és ami megadatik nekünk. Ezt az előadást egyébként Pünkösd közelében tartottam, és akkor különösen jó apropó volt számomra, hogy miről is szól Pünkösd. Hogy Pünkösdnek az egyik üzenete, azt hiszem az, hogy a Biblia tanítása szerint a megváltáshoz, a valóban hívő emberi élethez, az újjászületéshez, ahhoz kevés volt Jézus megszületése, kevés a karácsony ünnepe, sőt kevés húsvét is. Önmagában a kereszthalál, az, hogy a halálával megváltott bennünket a bűneink alól Jézus, az önmagában még nem tette meg akkor ott sem a megfelelő hatást. Ugye mindannyian emlékszünk a bibliai történetre, hogy amikor Mária és a többi asszony üresen találják Jézusnak a sírját, és mennek vissza, és elújságolják a tanítványoknak, hogy hát feltámadott, hát üres a sír, akkor a tanítványok csak legyingetnek, asszony beszéd, mondják, ők sem hiszik el. Tulajdonképpen Pünkösdig ott volt a bizonytalanság, hogy mi is történt valójában. Ahhoz, hogy bizonyossá váljon az emberek számára, hogy értünk áldozta fel önmagát Jézus, hogy értünk halt meg, és ezáltal bűnbocsánatot nyertünk, az akkor válik az egyes ember meggyőződésévé, hitévé, amikor megtörténik a Szentlélek kiteljesedése, amikor mindannyian részesülünk a Szentlélekből, hogyha ezt elhiszem, hogyha ez a bizonyosság megvan bennem, hogy bennem is itt van a Szentlélek, hogy amikor a tükörbe nézek, akkor nem a saját ráncaimat és őszhajszálaimat keresem és nézem, hanem azt, hogy az Isten a saját képére alkotott engem, hogy mit is jelent ez? Hogy nyilván nem azt, hogy két szemünk és egy órunk és egy szánk van, mit jelent az, hogy Isten képére teremtődtünk? Én azt remélem, hogy ez mindenek előtt azt jelenti, hogy mi is képesek vagyunk alkotni, ha nem is a világot, ha nem is mindenhatóként, de mégis az Isten képére teremtettségünk, az, hogy többek vagyunk minden más élőlénynél, hogy lélekkel bírunk, hogy a Szentlélek valamilyen módon bennünk is felcsillanhat, ez azt jelenti, hogy valamire hivatottak vagyunk, valaminek a megteremtésére, valaminek a megalkotására. Ezek persze emberi mércéjű dolgok, de mégiscsak túlmutatnak ha tetszik, a biológiai létezés szintjén, mégiscsak az Istenhez való felemelkedés útján járó ember, aki elhiszi, hogy bűnbocsánatot nyert, az azt gondolom, hogy képes és kész azon munkálkodni, hogy keresse, hogy ő mit tud alkotni, hogy ő mit tud változtatni a világon, mit tud jobbá tenni, az hisz abban, hogy valamire hivatott, hogy a jó Isten, hogyha ide küldött bennünket, hogyha megtart bennünket, akkor ezzel feltehetően valamiféle célja van, hogy akkor nem tékozolhatjuk el az életünket, hogy akkor nem arra való az életidőnk, hogy plázákban ügyelegjünk, hogy reklámokban nézegessük, hogy hol, mit lehet olcsóbban kapni, és rohanjunk vásárolni, és a vacsora főzési gondokon túl, akkor valami több is kell, hogy legyen az életünkben, és az életünk megváltoztatását én így értelmezem, hogy felemelkedni ezen a mai körülöttünk lévő világ által sugalt és mintegy ránk kényszeríteni akaró elanyagiasodott életformán túl, a pénz hajszolásán túl, hogy nekünk hívő embereknek már csak a hitünk miatt is muszáj valami magasabb rendűt keresni, és olyan irányba változtatni az életünket, hogy ezt a magasabb rendű tevékenységet is beépítsük az életünkbe. Persze nekünk is kell a lakásunkat rendbe tartani, kell a családunk élelmezéséről gondoskodni, de hogy legyen érkezésünk, és nehogy csak amikor éppen már kilépünk a földi létből, akkor döbbenjünk rá, hogy elmulasztottunk valamit, tehát hogy időbe kezdjünk el azon gondolkodni, hogy hogyan és milyen irányba változtathatunk a saját életünkön úgy, hogy jobban éljünk, hogy jobban eleget tegyünk ennek a valóban emberhez méltó hivatott életnek, hogy segítsünk a többi emberen, hogy ültessünk egy fát, hogy kinek mi adatot, hogy valamilyen módon éljük meg a saját életünkben azt a lehetőséget, amit a megváltás adott. Egyébként nagyon érdekes, épp a napokban egy jogász kolléganőmmel beszélgettem a keresztény vallásnak erről a tanításáról, a bűnbocsánatról, és ő jogászként valahogy úgy fogta föl, és azon bizonytalanodott el, hogy ez a nagy bűnbocsánat, ez vajon nem azt jelenti-e, hogy akkor bárki tehet bármit, lehet bűnözni, lehet vétkezni, hiszen hogyha eleve adott a bűnbocsánat, a kegyelem, akkor úgyis mindannyiunknak minden meg lesz bocsájtva. Én ezzel nagyon megdöbbentem, mert én ezt egészen másként értelmezem. Én úgy értelmezem, hogy a bűnbocsánat az éppen hogy arról szól, hogy nem merülhetünk el abban a negatív én képben, hogy úgyis bűnösek vagyunk, úgyis nehéz, megváltoztathatatlan, bűnös a mi életünk, hiszen olyan biológiai szükségleteink vannak, olyan világban élünk, ami tele van ügyeskedéssel, mások átverésével, hazugságokkal, könyöklő önérdekérvényesítéssel. Tehát, ha egy bűnös világban élünk, és mi magunk is bűnösek vagyunk, akkor szerintem éppen ez ad önfelmentést, ez sugallja azt, hogy mi is determinálva vagyunk, hogy úgy éljünk, ahogy lehet, ahogy szokták mondani, ahogy mások élnek. Én azt gondolom, hogy a bűnbocsánat, vagy számomra azt jelenti, hogy azáltal, hogy megváltottunk, hogy meghalt értünk Jézus, ez azt a felelősséget rója ránk, hogy akár jók is lehetünk, akár azt az életet is választhatjuk, mert hogy nem vagyunk determinálva valamiféle bűnös, földhöz ragadt, evilági, simlisségekkel teli életre, nem erre vagyunk determinálva, hanem adott a lehetőség, adott az esély, hogy egy másfajta életet éljünk, hogy nyitva áll az út, hogy nyitott a kapu, ahogy a múlt vasárnap, én ugye református vagyok itt a Miskolci Csabai Kapui Gyülekezetben, arról szólt Gecse Attila prédikációja, hogy nyitott a kapu, hogy nyitott az út, hogy választhatjuk a jót, választhatjuk azt, hogy olyan életet élünk, ami Istennek tetsző, ami bennünket felemelő, ami egy valóban emberhez méltó alkotó élet, hogy nem muszáj azt a sok ezer más utat választani, ami szintén nyitva van, ami esetleg csábítóbb, ami pillanatnyi örömökkel jobban kecsegtet, de ott van az az út, ami a szeretetnek az útja, ami az Istenhez való út, ami az örök élet, és az én meggyőződésem szerint az evilági jobb minőségű életnek az útja, de hát miután sajnos a legtöbb ember még nem ezen az úton jár, vagy hogyha próbálkozunk is ezen az úton járni, akkor is tapasztaljuk, hogy mennyire nehéz, hogy mennyire sok a csábítás, mennyire sok az akadály, mennyire sok az önfelmentő körülmény, hogy miért nem, hogy majd holnaptól persze igen, meg majd szeretettel leszünk mások iránt, csak ma még nagyon fájt, amikor nekünk szóltak be, amikor bennünket bántottak, ma még azt visszaadjuk, ma még egy kicsit mi is belé rúgunk azokba, akik belénk rúgtak, voltak, és persze holnaptól majd kenyérrel dobjuk vissza, aki bennünket kővel, ugye, hogy nekünk hívő embereknek is nagyon nehéz ezt az utat járni. Tehát azért gondolom, hogy megújulása, az életünk megújulására, és ebben az értelemben való változtatásra szüntelenül szükség van, és hogy nagyon fontosnak tartom, hogy esetleg azoknak az embereknek, akik nem hívők, akiket nem segít a vallásuk, akiknek nincs ilyen erős kapaszkodójuk, nincs ilyen kősziklájuk, amire építhetik a saját életüket, vagy akik számára a művészeti alkotások keltette katarzis sem nyújtja, vagy nem elég gyakran nyújtja azt a felemelkedett lelkiállapotot, amikor rádöbbenünk, hogy egy a sorsunk, hogy mindannyian emberek vagyunk, hogy érdemes összefogni, hogy érdemes a másikra tekintettel lenni, és hogy nem egymás ellen, hanem együtt kell valamiféle jobb életet teremteni. Tehát akiknek a művészeti alkotások sem adják meg ezt az erőforrást, azoknak megpróbáljuk a magunk kis, apró lépéseivel a mentakör keretein belül ezt a fajta biztató üzenetet elvinni, és ebben segíteni. Hát ilyesfélékről szólt ez a fajta előadás.
Ha jól veszem ki a szavaiból, változtathatjuk úgy is az életünket, hogy változtatunk a fontossági sorrenden. Mi számunkra a fontos, mi legyen fontosabb, és a hívő ember számára a változtatás egyértelműen úgy is megnyilvánulhat, hogy a jó Istenbe bízva és kapaszkodva kell élnünk a mindennapjainkat.
Így van, nagyon fontos, hogy milyen szemüvegen átnézzük a világot, hogy valóban azt a sötét szemüveget viseljük, ami különböző szociológiai kutatások szerint annyira jellemző a magyar emberekre, hogy mindig egy kicsit borulátóbban nézzük, hogy mindenben a rosszabbat vesszük észre, hogy bizalmatlanabbak vagyunk, hogy a depresszióra való hajlamosság nem csak mint betegség, hanem mint általános életszemlélet, hogy ez a sötét szemüveg marad rajtunk, vagy szemüveget váltunk, és persze lehet feltenni mindenféle a mai világ által kínált, rózsaszínű, szivárványos, élményeket kereső, folyton a bulit kereső, a happységet, a boldogságot, a pillanatnyi örömöket élvező szemüvegre. Nyilván mi nem ilyenre szeretnénk biztatni az embereket, hanem valamiféle olyan szemüvegváltásra, ami a hívő emberek esetében nyilván azt helyezni előtérbe, hogy megpróbáljuk Isten szemével nézni a világot és benne önmagunkat. Ugye nagyon szépnek tartom, és itt megint a vallásos hit, a filozófia és az irodalom találkozása Kunderának a Lételviselhetetlen könnyűsége című regénye, ahol itt megint a keresztény hit szerint ugye Isten tekintete, Heidegger szerint a számunkra fontos másik ember tekintete, vagy Kundera regényében a szerelmünk, a szüleink, vagy a közvetlenül velünk élő emberek tekintete az, ami nagyon nagy befolyással, hatással van a saját életünkre. Ugye József Attila ezt úgy írta nagyon szépen, hogy hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Tehát önmagunk nagyon nehezen tudunk a saját életünkre, vagy önmagunkra reálisan tekinteni. Az, hogy milyennek látjuk magunkat, a saját életünket, azt mindig mások tekintetén keresztül szűrjük le, hogy mit sugároznak azok a tekintetek, akik ránk néznek, amik számunkra fontosak. A hívő ember mindenek előtt Istennek tetsző életet szeretne élni. Azt szeretnénk, hogy Isten számára elfogadható legyen az az élet, ahogy élünk. Akinek a szülei jelentik a meghatározó személyeket az életében, vagy gyerekkorunkban mindannyiunknak, ugye a szüleink visszajelzésére figyelünk, hogy vajon hogy néz ránk anyuka, apuka, egy-egy cselekedet, akár az egy-két éves gyerek is már ezt nagyon jól tudja venni, hogy mit szabad, mit nem szabad, mi a helyes, mi a helytelen, nem is a szavakból érti meg, hanem a anyuka vagy az apuka tekintetéből, mint ahogy később iskoláskorunkban a tanáraink rosszalló vagy éppen dicsérő tekintete igazíthat el, hogy merre van a jó irány. A mai korban ugye nagyon kivesztek a példaképek, nagyon kevés az a valóban jelentős, fontos személy, akikre a gyerekek, a fiatalok, vagy akár a felnőttek is mérceként tekinthetnek, helyüket inkább a celebek, a médiasztárok vették át, és hát ez meg is látszik sok-sok ember életén, hogy hozzájuk próbálnak igazodni. Ez is egy borzasztó veszély, ezt is nagyon fontos lenne, hogy valakik ellensúlyozzák azoknak is, akik nem járnak templomba, akik nem a színházban vagy a komoly zenei hangversenyeken jutnak katarzisokhoz, hogy vajon nekik ki ad mércét, ki jelenti azt a tekintetet, ami eligazítja őket a világban, hogy mi a jó, mi a rossz. És akkor már is ott vagyunk az értékek, a normák, a életviteli receptek kérdéskörénél, hogy odáig gyakran eljutunk tudományokban, művészetekben és a mindennapi életben is, hogy igen, hát ez egy ilyen értékhiányos világ, és hogy mennyire nagy baj, hogy relativizálódtak a normák, akár a 10 parancsolat, vagy a jogi törvények sem jelentik azt az erős, korlátott határt az embereknek, amit régen jelentettek, de hogy akkor mit kínálunk helyette? És akkor itt megint ezek a fajta biztatások, kapaszkodók fontosak szerintem, hogy minél több emberhez eljutassuk pusztán ezt a gondolatot, hogy érdemes megállni, érdemes elgondolkodni, érdemes végig elemezni, hogy milyen utak állnak nyitva előttünk, hogy nincs determinálva, eleve rendelve az életünk, hanem mindig választhatunk a legkilátástalanabbnak látszó helyzetben is, különböző utak állnak nyitva előttünk, miénk a döntés felelőssége, és tudnunk kell, hogy változtathatunk az életünkön, és érdemes keresni a jó irányt, hogy abba induljunk el, és így változtassunk az életünkön.
Dr. Pankucsi Márta jogász, szociológusnak köszönöm szépen a beszélgetést, és remélhetőleg ezzel a kis beszélgetéssel nekünk is sikerült egyfajta utat nyitnunk a kedves hallgatók számára, hogy hogyan változtathatnak az életükön. Önnek további munkájához és életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen én is önnek és a hallgatóknak is.
Én a világnak mit is adhatnék magamból? Nem igen tudom azt előre. Hiányzik azért mégis talán pár apróság belőle. Úgy gondoltam, kipróbálom, segíthetne ez a kis dal. Hát ha egy kicsikét szebb lesz tőle, hát ha jó szellőt kavar. Pörög minden, zajos minden, az én hangom adhatnék. Én a világnak mit is adhatnék magamból?
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat jövő héten kedden este 21 óra 5 perctől, és jövő héten csütörtökön délután 14 óra 5 perctől megismételjük.